sokszor nem kedvez olyan városoknak főleg, ahol mondjuk ellenzéki vezetésű városok vannak. Ugye Budapest példáját ez a tanulmány külön ki is emeli, de nem egyetlen példa, mert hasonlót láttunk Lengyelországban is, Olaszországban is. Tehát van egy általános európai probléma.
Ez a Messziről jött ember, a Szabad Európa podcast sorozata, a magyar kormány és az Európai Unió a közösség intézményeinek ügyeiről. Célunk, hogy ne csak az EU erőközpontjaiból hazatérő magyar politikusok beszámolóiból ismerhessük meg a fejleményeket, döntéseket és viszonyokat, hanem objektív és független képet alkothassunk állandó brüsszeli tudósítónk Gyévai Zoltán segítségével. Én Vovesz Tibor vagyok. Mai témánk a városok, önkormányzatok közvetlen uniós támogatása. A települések közvetlen Európai Uniós támogatásáról készített egy kutatást pár hónapja a Political Capital független politikai kutató, elemző és tanácsadó intézet. A munkában a Szabad Európa brüsszeli tudósítója, podcastunk állandó szereplője Gyévai Zoltán is részt vett. Őt fogom kérdezni a vizsgálat tanulságairól. Az elején azt tisztázzuk, hogy kinek a megbízásából készült a tanulmány.
Ez látható, hogy emögött van egy nagy város lobby. És nyilván ez nem mentes attól, hogy Magyarországon, Budapest milyen helyzetben az Európai Uniós pénzeket illetően.
A kutatásban azt próbálta felmérni az intézet, hogy milyen igények és lehetőségek vannak arra, hogy a települések ne a tagállamok kormányain keresztül kapják az uniós támogatást, hanem uniós intézményektől közvetlenül. Miért merült fel egyáltalán ez az elképzelés?
Több szempont is, és nyilván látják majd a magyar vonatkozásokra is, de ebbe a témába beleásva magamat, arra következésre kell jutni, hogy ennél sokkal szélesebb körű dologról van szó, problémáról van szó. Hogy az Európai Unió lakosságának a nagy része ugye nagyvárosokban él ma. Van egy kohéziós politika, ahonnan egyébként sok nagyváros különböző címeken pénzeket kap. A helyzet az viszont, hogy a nagyvárosok, és ez egy ellentmondásnak tűnik, általában a fejlettségi szintjük az európai átlag fölött van. Miután kohéziós politika olyan intenzitással támogat régiókat, hogy mennyire fejletlenebb, minél fejletlenebb egy régió, annál több pénzt kaphat, hisz a felzárkóztatási politikáról van szó. Ez érdekes módon a nagyvárosok, amelyek egyébként a legtöbb problémát is magukkal hordozzák, gondoljuk a klímavédelemre, a közlekedésre, a tiszta levegőre, a migránsoknak a elhelyezésére is, hiszen a nagy részük városokban, nagyvárosokban koncentrálódik, de akár a stratégiai, autonómiai kérdésekre is, tehát gyakorlatilag a városok kialakultak, egy olyan csomópontot képeznek, ahol az egész probléma Európa és az egész modern világ problémái testesülnek. Ehhez képest nincsenek olyan megcímzett, vagy nagyon kevés és kisösszegű megcímzett támogatások vannak a rendszerben, az uniós finanszírozásban, amelyek külön a városoknak szólnak. Egy példát mondanék, Budapest nélkül Magyarország nem tudja teljesíteni a klímavállalásait, hiszen Budapesten a tömegközlekedés, a közlekedés miatt, meg sok másokból olyan helyzet alakult ki, hogy anélkül, ha Magyarország, ha Budapest nem kap elég pénzt, akkor a Magyarország is lemarad a klímaválság teljesítésében. Stratégiailag nagyon fontosak a városok, az Európai Unió stratégiai céljainak az elérésében, klímapolitikától kezdve migrációs politikáig, fontos szerepük van, mégis úgy néz ki, hogy kevés forrás, viszonylag kevés forrás, és viszonylag kevés olyan forrás találunk, ami nekik számukra hozzájuk szól. Van egy másik, már magyar specifikusabb dolog is, de nem csak magyar specifikus egyébként. Az elmúlt években az egymás követő válságok hatására, legyen szó a Covid-ról, de akár a háború, az ukrajnai háború hatására, annak az lett az eredménye, hogy a tagállamok egyre inkább centralizálták a pénzügyi eszközöket. Magyarán nem sok idő volt a pénzek elköltésére, ezért azt csinálták, hogy kézbe vették a dolgot, például a helyreállítási alap az egyértelműen a kormányok és az Európai Unió között zajlik, és ez a decentralizáció, ami lényege a kohéziós politikának, hogy egy még korábban megfogalmazott dolog, ez így az elmúlt években kicsit visszafejlődött. És ez sokszor nem kedvez olyan városoknak főleg, ahol mondjuk ellenzéki vezetésű városok vannak. Ugye Budapest példáját ez a tanulmány külön ki is emeli, hiszen annyira eklatáns példa, de nem egyetlen példa, mert hasonlót láttunk Lengyelországban is, hasonló van máshol is, egyébként Olaszországban is. Tehát van egy általános európai probléma. Nyilván valamikor egy olyan a tanulmány készül, ami az Európáról szól, az nem szólhat Magyarországról, hiszen egy magyar probléma miatt, specifikus probléma miatt nem fogják az Európai Uniós kereteket felülvizsgálni. Hamarosan elkezdődik az új kohéziós politikának, a 2027 után évjens kohéziós politikának a tárgyalása, felvetődik a kérdés, hogy érdemes-e csavarni a szabályokon, megváltoztatni a szabályokat annak érdekében, hogy jobban tükrözzék azokat a kihívásokat, amelyek az Európai Unió előtt állnak. Szükséges lehet-e több pénzt adni az európai városoknak, nagyobb önállóságot a pénzek felhasználásában, vagy pedig külön alapokat is akár létrehozni számukra, vagy pedig maradjon minden úgy, ahogy volt, és a célok úgyis elérhetők. Ezeket a kérdéseket boncolgatja ez a tanulmány.
Sikerült-e valamilyen állást foglalni abban a kérdésben, hogy, mint említetted, a támogatásoknak a centralizálása egyfajta politikai fegyver lehet. De ha megvalósul ez a rendszer, amiről ez a tanulmány szól, akkor ez a fegyver visszafelé is használható. Tehát, hogy fönnáll-e az a veszély, hogy az Európai Unió a forrás elosztásokkal tudna valamilyen módon nyomást gyakorolni egy ország politikájára, azzal például, hogy ellenzéki vezetésű városokat, településeket kiemelten támogat.
Közvetlen finanszírozás azért, és ez a tanulmánynak is egy fontos szerintem megállapítása, nem egy csodafegyver. Igazából csak ez egy menekülési útvonal lenne alapvetően, hiszen a közvetlen támogatások, amelyek most pillanatnyilag a közvetlen menedzselés az Európai Uniós költségvetésnek, az egyötödét most közvetlenül irányítják, de azt jelenti, hogy javában az, nagy javarészt az Európai Bizottság, kisebb részt pedig a különböző ügynökségek, amik az Európai Unió, az Európai Uniós ügynökségek menedzselik ezeket a pénzeket. A 4/5 részt egyébként meg tagállamok és a uniós intézmények, vagy a bizottság osztott felelősséggel jár el, és a kohéziós politika pedig ezen belül is egyébként egy különböző többszintű rendszeren keresztül működik, hiszen tudjuk, hogy vannak ugye statisztikai régiók, minden országban egyébként másképpen működnek ezek, de van, ahol a régiók, vannak olyan országok, amelyek sokkal decentralizáltabbak, mint Magyarország, ahol a régiók határozzák meg, hogy mire költik a pénzt, és ők is menedzselik az alapokat. Tehát ilyen is van. Ezért egyébként valóban a közvetlen finanszírozásnak vannak buktatói, egyébként sok esetben maguk ezek a régiók sem. A kohéziós politika fő haszonélvezői nem érdekeltek abban, hogy a városokat leválasszák egy külön alappal róluk. Hiszen akkor úgy gondolják alapvetően, hogy egyrészt megtörik az a láncolat, ami kialakult az országok, az Európai Uniós intézmények között. Másrészt nem feltétlenül van például az Európai Bizottságnak sem arra lehetősége, például adminisztrációs képessége, hogy egy ilyen új feladatot ellásson. Plusz még nem beszéltünk arról, hogy ez jogi, természetesen jogilag is megoldandó kérdés, hiszen jogi keretek pillanatnyilag ezt nem veszik lehetővé, ezen változtatni kell. Ami egyébként nem feltétlenül azt jelenti, hogy nem lehet javítani a helyzeten. És vannak már most is olyan eszközök, amiket egyébként érdemes lenne talán egyáltalán megfontolni. Az egyik az, a legnagyobb kohéziós politikai vagy strukturális politikai alap, ugye az Európai Regionális és Fejlesztési Alap, annak már most is 8%-át kötelesek a tagállamok fenntartható városfejlesztésre fordítani. Az persze egy más kérdés megint, és itt megint jön egy magyar vonal, hogy azt a kormányok döntik el, hogy milyen városoknak adnak ebből. Ez az egyik része. Ezt akár föl lehet emelni magasabb százalékpontra. A tagállamok nem lesznek boldogok, meg a tagállamok fognak dönteni erről. Tehát ez egy nagyon nehezen keresztül vihető, de megoldható valahol, hiszen korábban is, a legutóbbi ciklusban is megduplázták, 4%-ról 8%-ra vitték föl ennek az arányát. Miért ne lehetne mondjuk 10-12%-ra? Aztán már vannak olyan kezdemények az Európai Unió csírák, úgy tetszik, a költségvetésben, meg politikai szintek, amelyek rájöttek arra, amiről én beszéltem az elején, hogy a városokra igenis érdemes odafigyelni, külön forrásokat biztosítani számukra. Van ezért egy ilyen európai városi kezdeményezés is. Pillanatnyilag 500 millió eurós kerettel gazdálkodik. Miért ne lehetne megnövelni mondjuk ennek a keretnek a nagyságát, a mértékét? És egyébként lehet változtatni a kohéziós politikának a hozzáállásán is, olyan értelemben, hogy eddig abból indultunk ki mindig, hogy a felzárkóztatás volt a legfontosabb, ami azért valójában őszintén bizonyos helyzetekben jól működött, de bizonyos esetekben vannak olyan országok, amelyek már rengeteg pénzt elnyeltek és visszaestek. Ilyenek például a déli országok. Tehát, hogy ez azért lehet, hogy nem feltétlenül így kéne kiosztani. Plusz még vannak olyan az Európai Uniós átlagos fejlettségi szinten álló városok és települések és környezet, például ilyenek a bányavidékek például, ahol hiába érték el a 100%-ot, belekerültek egy fejlődési csapdába, és nem tudnak tovább lépni ebből a fejlődési csapdából. Tehát nyilvánvaló, hogy számukra is valamilyen módon forrásokat érdemes biztosítani, hiszen azok az emberek egyre több feladatot kapnak igazából, viszont a pénz nem is arányban azzal a feladat tömeggel. És van egy másik elem, az utolsó elem, amit még hozzátennék ehhez, ennek mind politikai vonzata is van. Ugyanis, hogyha elhanyagolják a városokat, különösen az iparvárosoknak a fejlesztését, az előbb-utóbb politikailag visszaüthet, hiszen ezek a városok termékeny tápolaivá válhatnak a populisták sokszor csalfa ígéreteinek.
Elkészült ez a tanulmány, mi lesz a folytatás? Látsz-e szándékot arra, hogy az Európai Uniós intézmények részéről lépéseket is tegyenek az irányba, hogy ne centralizáltan érkezzenek ezek a források a tagállamokhoz?
Ez a tanulmány rengeteg interjún alapult, amellett, hogy a rendelkezésre a dokumentáció mellett. Azért is fontos az interjú, hiszen itt olyan területekre tévedtünk, amelyek még nincsenek eléggé kidolgozva. Vannak különböző parlamenti jelentések is, stb. Stb., de ez olyan terület, amit esetleg érdemes továbbfejleszteni. Tehát a kérdésedre a válasz az, hogy igen, ezt lehet szakmai alapon is továbbvinni, esetleg politikai kezdeményezéseknek is lehet ez a kiinduló pontja, ha a politika rát egyébként erre fajta igény, van igénye erre. Ugye az én munkám, az én tevékenység volt megállt, hogy én egy szakmai anyagot próbáltam előrevinni, kérdéseket tettem fel, azokra kerestem a választ. Aztán, hogy ebből ezzel mit kezdenek politikai szinten, esetleg bekerül mondjuk egy olyan érvrendszerbe, ami majd elő fog jönni egyes országok esetében, mikor majd tárgyalnak a kohéziós politikával, vagy intézmények esetében is. Nyilvánvalóan azt majd meg kell nézni. Hangsúlyozom, hogy én azt látom, hogy vannak olyan elemek, amik keresztül vihetőek, ha megvan a politikai akarat, de hát mindenhez politikai akarat kell. Vannak olyan elemek, amelyek a mostani helyzetben nem tűnnek teljesen reálisnak, és azért azt nézzük meg, hogy elékeztünk oda, hogy az Európai Uniónak a kiadási struktúrája az elmúlt évtizedekben jelentősen megváltozott. Egyre több az olyan kihívás, mind a klímaváltozás, mind a háborúk, a geopolitikai kihívások, szomszédságpolitika, amelyeket az elmúlt, a korábbi időszakokban kevésbé premizáltak, legalábbis pénzekkel. Migrációt is ide sorolnám. Megfordult a világ, agrárpolitika és a kohéziós politika együtt elviszi a jelenlegi költségvetésnek a kétharmadát, egyharmad marad minden másra is. Erős lesz a nyomás szerintem 2028 után, hogy ezt az arányt megfordítsák, akár úgy, hogy kettőharmad, egyharmad, mert hogyha nem fordítják meg, akkor egyre több ilyen pénzügyi alkut kell kötni rövid távon. És látjuk, hogy ez milyen nehezen, milyen nyögvenyelősen történik most is az Európai Unióban.
Állandó brüsszeli tudósítónkkal, Gyévai Zoltánnal beszélgettem. Én Bobesz Tibor vagyok. Köszönöm figyelmüket.